életre növelő.
A Schönstatt lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Kedves hallgatóink, itt ülünk Ritával és Róberttel, és szeretnénk beszélgetni a gyerekeknek adott szabadságról, illetve ők már koruknál fogva a nagyszülői élethelyzetet is ismerik, nem is kevéssé, hiszen van rengeteg sok unokátok. Konkrétan hány unokátok van?
A 21. születését várjuk novemberben.
21 unoka lesz hamarosan, hát ez már igazán nem semmi. Egy kicsit szeretném, ha bemutatkoznátok a hallgatóknak, hol éltek, kik vagytok, mit csináltok.
Bolány Róbert és Rita vagyunk. Most augusztusban ünnepelhettük 45 éves házassági évfordulónkat, és Óbudaváron a Balatonfelvidék kicsi falujában élünk 1980 óta. 5 gyermekünk, szülei vagyunk, akik már mindnyájan családosak, és a felnőtt gyermekeink közül 2 fiunk és 1 lányunk ott él ebben a pici faluban, ami közelünkben, és 14 unoka van, hogy úgymond közvetlen körülöttünk.
Akik állandóan jelen vannak, és bármikor akár mehetnek is hozzátok.
A menetrend az nem így van, mert tekintettel akarnak lenni ránk is a fiatal család, tehát a gyermekcsaládjaink, úgyhogy tapogatóztak, hogy ezt hogyan is lehetne működtetni. Úgyhogy a mostani helyzetben úgy vagyunk, hogyha valaki megszorul, tehát akár orvoshoz megy, vagy valami más miatt, akkor beugrós segítségre készenlétben vagyunk. Amúgy pedig inkább szabályozottan, tehát hogy jó előre bejelentik, hogy mikor lenne ránk szükség, és akkor rákészülünk, ez az egyik. A másik pedig, hogy azokat a otthon levő fiatal anyákat akarjuk segíteni, hogy legyen egy kis szusszanásuk, és egy heti bölcsis délelőttöt kínáltunk föl nekik, ami rendszeres. Tehát ez az egy szabályozott, hogy a hétnek egy délelőttjén a 3 vagy 4, vagy az szerint, hogy akkor éppen hányan vannak ebben a korban, tehát akik még nem óvodások, és már tudnak elszakadni az édesanyától, akkor ők ott vannak nálunk délelőtt, és ebéd után visszük őket haza, hogy akkor az alvás, csendes pihenő az akkor otthon a saját környezetükben történjen.
Hát ez nem kis vállalás egy héten egyszer, mert ez annyit jelent, hogy neked főznöd is kell, gondolom, és mellette a kisgyerekeket elszórakoztatni, kezelni, játszani velük.
Az időjárás függvényében is, tehát jó időre, rossz időre készülünk, illetve hát még egy kis 10 óra is bele tartozik, sőt, általában, amikor az obibusz elmegy, akkor a kicsik kiszokták kísérni a testvéreket, elmegy az obibusz, ez olyan 7:45-8 között van, és akkor már úgyis fölöltöztek ők is, akkor onnan jönnek, úgyhogy tulajdonképpen reggeli, 10 órai, meg még az ebéd is, amit az utóbbit azt igyekszem már előre elkészíteni, hogy ővelük személyesen tudjunk jobban foglalkozni, rájuk figyelni, játszani. Rossz időben kicsit nehezebb, de a lehetőségeket próbáltuk megteremteni, tehát elég tágas az az élettér, ahol mozoghatunk, bordásfal van ott a alon, amit igénybe is vesznek, egy jó puha matraccal, úgyhogy tudnak mászni, ugrálni, tehát a mozgásigényük is labdázás, vagy tehát feltaláljuk magunkat általában.
Jó időben pedig hát ott van az udvar, ahol szintén több lehetőség van, meg hát egy faluhelyén vagyunk ott kimenni a mezőre, mezei utakon, az is nagy lehetőség.
És Róbert, te mint nagypapa, te is föltalálod jól magad ebben a helyzetben, mert sokszor a nagymamák úgy kézen fekszik persze, hogy unokázunk, aranyosak, kicsik és minden, de a nagypapáknak inkább a nagyobb gyerekek szoktak a szívükhöz közelebb állni, hogy hogy éled meg te személyesen ezt a Ovid délelőttöt, vagy...
A szívemhez közel állás az életkortól azt hiszem azért eléggé független, de tehát ami a velük való bánást illeti, ott hasonlóan, mint ahogy ők a nagymama eligazítására vannak utalva, hogy gyakran én is ugyanarra az eligazításra vagyok utalva, figyelmeztetésre, figyelemfelhívásra, de úgy azért érdekes módon, nem annyira érdekes módon, mert hát ők vannak, tehát a kisebbek vannak többet nálunk, iskolások már viszonylag azért kevesebbet, valamiképpen a kapcsolat hozzájuk, a kisebbekhez intenzívebb, és úgy tudunk együtt játszani, és hogy mondjam, talán lehet úgy nevezni is, hogy haverkodunk jól egymással.
Gondolom, hogy ez a kisgyerekkori közvetlen kötődés, ez a mélyen megélt, hát hetente egy délelőtt, meg még pluszba, ami hozzájön, ez az alapja annak a későbbi kapcsolatnak, hogy később haverkodni tudtok. Egy szép élményem van a Szent Misén, amikor mögöttetek ültünk tegnap, hogy Rita ölében ült az egyik kis 2-3 év közötti leány unoka, és mellette pedig egy nagyobb bacska, ő már biztos, hogy alsó tagozat vége felé járt, vagy legalábbis hát alsó tagozatos lehetett, és olyan szeretettel ült melletted Rita, és olyan odafigyeléssel a kis unokatestvére felé, hogy látszott rajta, hogy élvezi a társaságodat, hát Robertét csak azért nem, mert ő nem ült ott, vagy nem közvetlenül mellette, ha jól emlékszem, de... Az a kapcsolat, az úgy magáért beszélt, és biztos, tehát felnő ez a kapcsolat, és a kicsi korban megért dolgokban gyökerezve, aztán tovább fejlődik, amikor már nem a nagymama oviban vannak a gyerekek.
Ha szabad, akkor nekem először ehhez megszólalnom, akkor azt kell megvallanom, hogy tehát itt egy óriási... ilyen esés különbség van kettőnk között, tehát ehhez a, és ez nem véletlen, hogy a Jakab unokánk, aki
11 és fél éves.
Akkor már lassan fölösős.
Most hatodikas lesz.
Ja, már hatodik. Most hatodikas.
Oda jut a nagymamája mellé, mert sokkal jobban megérezheti azt a odafigyelést és gondoskodást, és értő odafigyelést, és értő gondoskodást, mint az nálam lenne. Tehát ehhez én annyira messze menően nem értek, mint ahogy azt a feleségem Rita tudja. De látnom azért szép, hogy én is úgy ott megértem, hogy tényleg a Jakab milyen jól éreztem magát, és
szeretettel rajzolgatott lovakat, kis csikót, és utána talán még egy káposztás kert is elkészült.
Szép ajándéknak éltem meg itt a Szent Misén, ahogy így összeszorulott ültünk egymás mellett, hogy amikor észrevette a Jakab, hogy kezd egy kicsit nyugtalankodni a kislány az ölemben ül, kapcsolt, hogy őt most valahogy le kellene kötni, és oda szép csendesen, halkan suttogva rajzoljak neked valamit, rajzoljak egy virágos kertet, és akkor szépen gondosan én megpróbáltam a kislány figyelmét, akkor na itt most, hogy kövesse, hogy mi készül, hogyha már a figyelme kicsit lazított. A második körben pedig megkérdeztem még, hogy rajzoljak egy káposztás kertet is, és minden káposztán rajta egy csiga, és akkor így nagyon finom és kitartó, kedves módon szolgálta a kis unokahúgát, és később pedig a kislány részéről jött egy kívánság, ő pedig suttogta, hogy szeretne kakast, hogyha kakast rajzolna, úgyhogy akkor sorra került a kakas, és hát így szép kis együttlét volt. És érdekes volt nekem még az is, mint ajándék, hogy ebben a, úgy mondanám, meghitt együttlétben még a fiútól előjött az az utalás is, hogy milyen jó volt a tegnapi prédikáció. Úgyhogy ez is szép volt, amit...
És akkor otthon pedig, ott a házi szentélyünknél, ott van egy rajza, az oltárt.
Az a tegnapi rajz, tehát a másodszori sorba került, mert ő már eleve beirányozta, hogy az egy törzshely, hogy oda ül, és számított rá, hogy ott újra egymás mellett leszünk, és akkor már nem a kis unokahúgának, hanem ő maga, mert a táskámban szoktam vinni felkészülve ezekre a helyzetekre, ő magától kezdett el egy golyóstollal ebbe a kis mappába rajzolni, és elmerülten, kitartóan, és a tabernákon fölötti fa keresztet, a mintázatot, azt szépen szemléletesen rajzolta.
Amit Ozsvári Csaba készített.
Ozsvári Csaba cirádáit is még ott oda rajzolta, és ez szép volt. Olyannyira őnek is fontos volt, hogy utána a padból a Szent Mise vége felé átment a szüleihez, akik a másik túloldalt ültek, és átvitte megmutatni, és akkor édesanyja is rácsodálkozott, hogy milyen szép művet készített a fiú. És amikor én megkértem, hogy írja oda a nevét, meg a dátumot, mert én ezeket a gyermek műveket szívesen őrzöm, és hát adott esetben őnekik fontos lesz, hogyha visszaemlékezünk, megmutathatom, hogy a 11 évesen ez és ez történt. És akkor érdekes módon nem a nevét meg a dátumot írta oda, hanem még valamit ebbe a szekrénybe, tehát ami a keresztet körülfoglalja, az oltárterítő feliratát kezdte nagybetűkkel fölírni, semmit nélküled, semmit nélkülünk. És egy kis aranyos mozzanat, hogy a semmit azt egy emmel írta, és a fiú társ, aki figyelte, ott az első padból odahajolt, hasonló korú hátranézett, és akkor mondja, hogy az két em. Ja, tényleg! És akkor kiavította két emre, semmit nélküled, és a másik rész aztán ebből okulva már pontos volt, két emmel semmit nélkülünk.
Hát öröm hallgatni ezt a sok odafigyelést, ezt az apró kis finom érzékeléseket a mai világban, ahol a legtöbb gyerek a nyári szünidőt a számítógép meg a tévé előtt tölti, mert talán nincs alkalma arra, hogy ilyen szép dolgokkal foglalkozzon.
Thank you.
ezeket mindig sikerül kiküszöbölni, vagy áthidalni ezt a problémát, a tévé fenyegető veszélyét, meg a számítógép közelségét az unokák életében?
Nálunk is megjelenik, amikor tehát kisebb-nagyobb unokák nálunk vannak, akkor is előjön. Látják a kazettákat, vagy a DVD-ket, és akkor szeretnének valamit megnézni, és az előfordul, hogy akkor együtt megnézzük, előtte kiválasztunk. És nekik is van, főleg a nagyobbaknál megtapasztaljuk, hogy értékítéletük is van, tehát hogy mi az a jó. Meg vannak tehát értékes dolgaink is, amiket szívesen megnéznek többször is, és ez is egy nagyon jó, fontos dolog, ugye, hogy a kötődés létrejöjjön. Ilyen például milyen atya?
Fülöp
atyáról szóló.
Ja, legyetek jók, ha
tudtak. Ugye ezt már többször megnéztük, és ilyen szállóigévé is vált, amikor úgy elköszönünk, akkor főleg Ritától gyakran hallják, hogy mondja nekik, aztán legyetek jók, ha tudtok, így hozzáteszik.
És van egy saját változatom is még hozzá, ezt körülbelül egy éve döbbentem rá, hogy azt mondom, hogy legyetek jók, mert tudtok.
Jó,
igen. Hát ez így igaz. Azért nálatok is nagyon különböző korúak az unokák, vannak már egész nagyok, és hát vannak, akik még most fognak csak megszületni. Ez nem szokott féltékenységet vagy feszültséget okozni, hogy a nagyobbakkal ki, mikor, milyen rendszerben, és a kicsikre mennyi idő jusson?
Én nem tudok ilyesmit fölidézni. Az a megfigyelésem, megtapasztalásom, hogy eléggé jóban vannak egymással. A vetélkedés azért az persze, az is hozzá tartozik.
A ti szeretetetekért való vetélkedés.
Hogy, ugye a 6 unokánk van, ugye szembe szomszéd, jól számolom. Ugye ott tehát az átmenő forgalom út van közöttünk, és megjelennek ott a kerítés rácsnál, és akkor jön, ugye, hogy mikor mehetek hozzátok, így ilyen értelemben, és akkor az is előfordul, hogy hát ugye a kisebbek már voltak, akkor hogy mi nagyobbak is mikor mehetünk.
Azért ezt szép lehet megélni, hogy állandóan vágyakoznak hozzátok. Sok nagyszülő azzal küzd, hogy az unokája nem akarja meglátogatni, vagy nem szívesen megy hozzá, mert hogy ők már idősek. Nálatok ez a veszély, úgy látom, egyáltalán nem fenyeget, inkább az ellenkezője.
Az ellenkezője, hogy nem győzzük a kívánságaikat, mert a nagyobbakban is, bent van, mikor alhatok nálatok. És akkor ő már az idősebb, akkor suttogja, hogy a többiek ne hallják, és hogy valahogy, és hát akkor a reakció, jó, gondolkozunk rajta, és megbeszéljük. Tehát a szülőkkel ezt meg kell beszélni, mert tehát a 6 testvéres csapatban, akkor ott már a testvérek között is, hogy ő mehet, és én mikor, vagy mi mikor mehetünk. Tehát akkor ezt már így okosan, meg bölcsen kell valahogy igazgatnunk közösen a fiatal szülőkkel együtt, főleg az édesanyja, ugye ebbe, aki rálát jobban és nyomon követi az egyes gyerekeknek az igényeit. És hogyha itt tartunk, akkor még talán azt elmondom, hogy éppen emiatt, tehát hogy ezt így megéljük, hogy őnekik fontos a velünk való együttlét, talán 2 éve jött az a gondolatunk, hogy a születésnapi ajándék az unokáknak az, hogy együtt elmegyünk kirándulni. És mivel az autóban 3 hely van, akkor hátul, akkor ráírjuk a kis születésnapi köszöntőre, hogy ekkor, és választhatsz még, hogy kivel szeretnél, igen. És akkor ő még akkor gondolkozik, választ, és akkor például A 9 éves veszprémi Marci fiúnokánknak ez volt a legutóbbi. A júliusban az volt a ajándékunk, hogy a kőtengerhez elmentünk, és akkor még két unokatestvért, két fiúval együtt, és akkor ott töltöttünk néhány órát. Azt hiszem, hogy hazafelé akkor fagyiztunk még egyet, meg a tájat, akkor nézzük, meg a érdekességet, és a szép szivárványban is részesültünk, úgyhogy ez még a Jóistennek is egy plusz ajándéka volt hazafelé jövet, hogy az ablakból három fiúval együtt megcsodálhattunk, sőt le is állítottuk az autót, a gyönyörű szivárvány, ami kibontakozott ott előttünk.
Amit megelőzött előtte persze az eső, adott esetben az ivatar, ami szintén hát az élmények közé tartozik, amire lehet emlékezni, lehet mesélni.
Bebújtunk a kőtető alá, tehát ne ásszunk meg.
Igazából akkor lehet mondani, hogy ti magatok vagytok ilyenkor születésnapokon még puszba az ajándék, olyan értelemben, hogy az időtöket, a kirándulásra fordított időtöket, azt nekik ajándékozzátok. Jó Isten meg még megkoronázta szivárvánnyal.
Idő és hát személyes odafordulás, azért szaladgálunk, játszunk, és ez...
Igen.
Ez jó neki.
Igen. Közben beszélgetni, az szerint, hogy kinek mi a fontos, vagy érdeklődési köre, meg hát őnekik maguknak is mindig feszít őket a mondani való, tehát fontos, hogy érdeklődéssel odaforduljunk, és meghallgassuk azt, ami belőlük ki akar buzogni.
Ez azt hiszem egy nagyon fontos nagyszülői feladat, mert főleg ahol nevelkedik 6 vagy 5 gyerek egy családban, ott nem biztos, hogy minden nap mindent ki tud magából mondani, mert nincs is a szülőknek annyi füle, hogy azt mind meghallgassák, és ti meg így ezt tudjátok pótolni. Az, hogy miért mennek hozzátok olyan szívesen, ez nyilván egy nehéz kérdés, és lehet, hogy nem is tudtok rá választ adni, talán nem is kell, de mindenképp ez az odafordulás, a személyes figyelem, ez részetekről a legnagyobb ajándék számukra, azt gondolom.
Ehhez még egy konkrét emlékezetes példa. 4 éves lehetett akkor az egyik fiúnokánk, akivel egy családi, nagyobb családi együttlétről, Vasmenyéből, Ostfiasszonyfáról estére kelve utaztunk hazafelé, mert ők minden nem fértek a saját autójukba, úgyhogy mi velünk is utazott 3 unoka a hátsó ülésen ültek. Devecsernél lehetett, amikor már a másik 2 elaludt fáradtságtól, és akkor a 4 éves fiúnokánk Devecsertől kezdve hazáig, az körülbelül még 3/4 óra, 1 órás autóút volt, végig beszélt, végig mesélt, és hát mi meg hallgattunk, vagy itt-ott azért úgy belekérdeztem, vagy valami, de az alatt, az idő alatt ő végig mondta a magáét. És amikor elköszöntünk hazaérve, akkor azt mondta, hogy jövőre is veletek szeretnék majd hazajönni.
Fontos ez nekik, az biztos. A gyerekek biztos, hogy azt is értékelik elsősorban ezt a személyes odafordulást, amit tőletek megkapnak, de gondolom, hogy a szabadságot is, amit nálatok megélnek, talán nálatok nem ugyanazok a szabályok érvényesek, mint otthon, olyan értelemben, hogy más nálatok a légkör, és más talán a gyerekeitek otthoni légköre. Nem ellen irányba való nevelésre gondolok, hanem egyszerűen csak minden családnak van egy saját légköre erre. Hogy van esetleg olyan, amit nálatok máshogy élnek meg, vagy tudtok erre esetleg példát mondani, hogy mi az, ami nálatok más, esetleg ami számukra vonzó, ami miatt szívesen mennek hozzátok?
Hát ez a másság, ez biztos, hogy magától értetődő, hogy az természetes, akkor is, hogyha nem tudjuk annyira, hogy otthon náluk fontosan mi hogyan működik, tehát mi is saját személyiségek vagyunk, és ahhoz igazodnak a körülmények is, és igyekszünk, azt hiszem, tehát lehet mondani, hogy az ő érdekeiket figyelembe venni, hogy mi az, ami jót tesz nekik. Ez az egyik is, hát van persze egy olyan is, van ez a mondás, hogy a szülő olyan, mint a mindennapi kenyér, hát a nagyszülő meg kalács.
Igen.
Biztos, hogy itt egy bizonyos, talán nagyobb fokú figyelem, meg kényeztetés adott esetben előfordul. Igyekszünk azért mértéktartók lenni ezen a téren. Meg ugye, hogyha ott van most délelőtt 3 unokatestvér, a kicsik, azért nagyobb szabadságot élhetnek meg, mert a mi kötöttségünk nem olyan nagy, mint a szülőknek a kötöttsége, és jobban szabaddá tudjuk magunkat tenni. Ezek mind ugye olyan dolgok, amik, hát hogyha nagyszülők elég okosan csinálják, akkor jól jön. Vigyáznom kell azért, ugye, hogy tehát a kényeztetéssel is mértéket tartsunk.
Igen.
És azt hiszem, hogy igyekezetünk azért
igen.
Eredményt is hoz, hogy nem túlságosan kényeztetjük.
Igen, nem mézes kalács akartok lenni, csak igen. Kalács.
Igen, ez egy jó hasonlat.
És a szülőkkel való kapcsolatotokban, tehát a saját gyerekeitekkel való nagyszülői kapcsolatotokban van olyan feszültség esetleg, vagy olyan van, hogy úgy engedik hozzátok a gyerekeket, hogy jó, jöhetnek, de ezt meg ezt inkább ne, ilyesmi nem fordul elő.
De előfordult néhányszor, tehát ez egy tanulási
mert
folyamat.
Mert szokott probléma lenni.
Tanulási folyamat kölcsönösen, hogy valahogy igazodjunk, összehangoljuk, összehangolódjunk, ami nem szabad, hogy azt jelentse, hogy mi most miattuk átállunk arról, amit mi helyesnek, jónak tartunk, megfordítva se, hogy esetleg elvárjuk, hogy megkritizáljuk őket, mi nem szólunk bele az ő nevelési gyakorlatukba, de volt már régebben ilyen, hogy például jelezték, hogy hát nálunk kapták a Túró Rudit, és akkor most ugye ez a Túró Rudi, hogy most akkor kuncsorognak például. Vagy hogy túl édes volt a teja, és az otthoni nem olyan édes, hát most akkor szólt, hogy hát ha lehet, akkor ne csináljam olyan édesre. Hát persze, hogy ezt figyelembe lehet, meg kell is venni, úgyhogy igyekeztünk, meg hát a gyerekjavát is, tehát az a mértéktartás, amiről ez, tehát hogy az a gyerekjavát kell elsősorban szem előtt tartanunk, hogyha okosak, bölcsek, jóságosak akarunk lenni.
Tehát olyan, hogy tehát mehetnek, ha. Ez azt hiszem, hogy nem fordul elő, mert tehát nem arról van szó, hogy mi kuncsorgunk azért, hogy jöjjenek, hanem tehát a szülők is örülnek neki, hogy jöjjenek. Hogy jöhetnek a gyerekek.
Igen.
És ugye itt van egy bizonyos különbség, van ugye fiunk, lányunk, és van menyünk, vőnk.
Igen.
És tehát ennél a kapcsolatnál, tehát a menyvő kapcsolatnál ott még jobban oda kell természetesen figyelnünk, hogy az ő esetleges érzékenységüket se bántsuk meg, tehát hogy tekintettel legyünk rájuk, hogy ne is különbséget tegyünk, ugye, hanem hogy őket is éppen olyan komolyan, éppen olyan szeretettel igyekezzünk. Ez mind az igyekezett szintjén
van
természetesen. Nem?
És a unokákkal való kapcsolatnak nyilván, hogy kulcsa az is, hogy a szülőkkel, menyekkel, vejekkel, bőkkel milyen kapcsolatban vagytok. Erre is van esetleg valami gyakorlatotok, hogy ővelük személyes kapcsolatot hogyan ápoltok? Mert a kisgyerekek elmennek délelőttönként, de amikor ezeket a rezdüléseket van alkalom megbeszélni, annak is biztos van egy taktikája, vagy csak úgy hozza az élet.
Amit én érzékelek, amit én látok, hogy tartózkodóak igyekszünk lenni. Tehát nem akarunk behatolni, nagyon szép úgy visszaemlékezni arra, amikor Tilman atya egyszer azt a példát hozta fel, hogy a fiú megházasodott, és egy olyan eljárás alakítottak ki, hogy a szülők, amikor a fiúkra szükségük volt, akkor megkérdezték a menyüket először. Tehát ez mondjuk mi ide ennyire talán nem megyünk el, de úgy megközelítjük azért, hogy tekintettel próbálunk lenni, meg hát őket is úgy szeretni, mint a saját gyerekünket, meg hát az unokáinknak anyját, apját. Ez egy ilyen igyekezet megvan bennünk, és tényleg utaltam Bede Tilman atyára, ugye, aki Magyarországon annyit tett, értünk családokért, hogy amit tőle tanultunk valamennyire, az életben is próbáljuk.
Igen, ő a Sönstatti Családmozgalom magyarországi atya.
Igen, és hát mi voltunk az a család, az ő itt Magyarországon a munkássága során, aki hát először volt ezekkel a problémákkal, hogy egyrészt a kamasz gyerekeink, a felnövekvő, és akkor megházasodtak, és akkor ő hát atyai módon mindjárt a ideje korán felhívta a kamaszoknál. Nagyon jó volt, hogy ahogy szembesült a nehézségeinkkel, főleg anyai, amikor nagyon aggódtam, gondjaim voltak, hogy mi lesz, hogy lesz, és akkor mondta, hogy a legfontosabb, hogy bízni benne, ez a legfontosabb, És akkor egy másik, hogy tehát hagyni őket, tehát hogy most szükségük van arra, hogy egyedül legyenek, nem mindig tehát ilyen pórázmódra figyelmeztetni, vagy mondani, vagy akármi, hanem hagyni őket, hogy egyedül a tetőtéri kis szobába, akkor ott órákig, tehát egyedül, hogy nem kell ez emiatt aggódni. Tehát a kamaszokra vonatkozóan ez volt, akkor két súlypont, a házas sulandó gyerekeinket is, ahogy aztán úgy megélte, ott pedig azt a útbaigazítást kaphattuk tőle, hogy ő önálló életükben nem szabad beleszólnunk, viszont a gyerekeknél segítsük. Tehát hogy azzal, hogy a gyerek, hogy lesz, tehát a gyerekeikkel, tehát azaz a mi unokáinkkal, hogyha törődünk, foglalkozunk, azzal besegítünk. És ezt azt hiszem meg is élhetjük, hogy tehát azzal tehermentesítjük őket, hogyha a gyerekek jöhetnek nálunk, és ők meg végezhetik a munkájukat, illetve egy súlypont, amit mi úgy fölkínáltunk, hogy mindig készen akarunk lenni olyan besegítésre, amikor ti kettesben akartok. Tehát, hogy a házasságokat tudják ápolni, építeni, úgyhogy erre készenlétbe, úgyhogy házassági évfordulójukon például a fiunk elmentek. Meg már hónappal előtte mondták, hogy szeretnénk elmenni, és akkor, hogy egy éjszakára itt alhatnák, majd akkor nálunk a három gyermek, vagy a lelki gyakorlatra, a kettesbe, és akkor már, hát, akkor ezt így tőlünk telhetően, hogyha megoldható, akkor ezt erre nyitottak vagyunk, és vállaljuk.
Ez egy nagyon szép folyamat, meg nagyon szép, ahogy ezt meséritek, de biztos, hogy ez valamiben gyökerezik, tehát valahonnan ez ered, hogy felnőtt gyerekeitekkel ilyen módú szabadság kapcsolatot tudtok megélni. Biztos, hogy ennek az ő kamasz korukban, ahogy már kezdted is mesélni, Rita, van egy gyökere, vagy van egy gyakorlata, hogy hogyan kezeltétek őket, hogyan bántatok velük, hogyan neveltétek őket kamasz korukban. Picit, hogyha próbálnánk visszaugrani az időben, hogy hogyan tudtatok ennyire, tehát számomra nagyon megnyerő és rokonszenves, ahogy a nagyszülői léteteket megélitek, de hol vannak ennek a régebbiekben való gyökerei, tehát amikor még a ti gyerekeitek álltak úgymond nevelés alatt, velük éltétek életeteket. Egyet említettél a padlásszobában, ahol súghatnak, bukhatnak, és szabadságukban áll. Esetleg tudnátok-e olyan életpéldát mondani, segíteni a hallgatóknak, hogy a szabadságot a gyerekek hol élhetik meg, vagy mit tesz jól a szülő akkor, ha szabadságot ad gyerekének?
Nekem most két dolog jut ebből az időből az eszembe. Egyszer, tehát ahol a szabadságot és a kötelezettséget együtt megélhették, Ez hétvégeken szokott szerintem előfordulni, ugye, amikor iskolától, meg egyébektől azért szabadabbak voltak, és akkor, mikor reggel jöttek és fölkeltek, mondjuk szombat reggel, akkor találtak az asztalon egy lapot, és arra a lapra rá voltak írva a tennivalók. És akkor megnézték, Rita csinálta ezt a lapot, ráírta, jöttek, megnézték, és a szabadság abban állt, hogy választhattak, a kötelezőség, hogy választaniuk kellett.
Igen.
Tehát az kötelező volt, és akkor mindenki, illetve hát aki előbb jött, annak adott esetben hát több esélye volt, de akkor mindenkinek be kellett magát írnia, hogy melyiket csinálja majd.
Igen, ki korán kell, jó feladatot nyer.
Ez lehetséges, igen. A másik, amit tehát így most eszembe jut ezzel kapcsolatosan, az a szentmisén való részvétel. Ausztriában is éltünk, és ott, mint tanár is megértem azt, hogy a kötelező hittan olyan értelemben volt csak kötelező, hogy a szülőknek megvolt a lehetőségük arra, hogy azt mondják, hogy ők nem akarják, hogy a gyerekük járjon, és ez a gyerek 14 éves koráig ment. 14 éves korától a tanuló maga dönthette aztán el, hogy azt mondja, hogy én nem akarok járni, tehát kijelentkezhetett. És ezt én jónak tartottam, vagy mi jónak tartottuk, és akkor azt mondtuk a gyerekeinknek, hogy például az első áldozáskor, úgy emlékszem, az külön még úgy megerősítettük, hogy jó, most első áldozás leszel, első áldozó leszel, és 14, ez azzal jár, hogy 14 éves korodig a vasár és ünnepnap jársz a szentmisére, és jössz velünk, hogy más megoldás lesz. És utána pedig, ez már az ő dolguk, ő döntésük volt, és ugye a kérdés, hogy akkor is hogyan ment tovább, hát az öt gyerekünk közül hárman következetesen, rendszeresen tehát járnak. A másik kettőnél a kötődés nem olyan erős, ezt mondanunk. Úgy talán a megértés, a jó indulat itt van, de ők nem nagyon járnak szentmisére.
De ez, hogy ötből három, ez azt gondolom, hogy azért egy szép arány, és az, hogy ők utána még hová fognak fejlődni, az megint a Jóisten kezében van, úgyhogy mint ahogy azt sem tudhatjuk, hogy ha ezt a fajta szabadságot nem kapták volna meg, ha nem kapnak egy dresszúrát, egy kényszert, hogy akkor hányan járnának templomba. Tehát azt gondolom, hogy ez a szabadság adás, ez valahol számomra egy nagyon pozitív, és úgy tűnik, hogy gyümölcsöző megoldás is.
A másik esetben, tehát ahogy említetted a kényszer lehetőségét, azt gondolom, hogy ha mennek később is, de bensőleg nem következik be valamilyen változás, akkor az nem válik soha igazivá. Tehát azt, amit az ember örökölt, azt magának tudatosan meg kell hódítania, meg kell szereznie magának, hogy ténylegesen az övé legyen. Tehát, hogyha ez a folyamat kimarad, akkor az olyan tömegemberséges részvétel lesz az egyház életében, és ez nem az igazi.
Igen.
Thank you.
És az élet területéről esetleg a hallgatók kedvéért néhány gyakorlati példát tudnátok-e mondani, hogy a szabadságra nevelés az milyen módon történt nálatok? Miben volt szabadsága a gyerekeknek, és mi volt az, amiben viszont hát az szülői útmutatást tartottátok inkább fontosnak, és nem engedtetek?
Hát legprózaibb, gyakorlatiasabb példa azt hiszem az étkezési helyzet volt, tehát nem tukmáltuk őket, nem kérdeztük, hogy na, mit szeretnél, tehát hanem volt egy lehetőség, amiből hát választhatott, ha nem volt ilyes, akkor nem ijedtünk meg, tehát ilyen értelemben, tehát a szabadság légkörében történhetett az étkezés, lehet, hogy egy kicsit rendetlenséggel is járt ez, tehát, de...
Ezt hogy érted, hogy rendetlenség?
Tehát, hogy nem volt egy olyan fegyelmezett, rendezett asztaltársaság, amikor odaültünk, hanem egy kicsit azért összevisszaság, mert ezt hát nem követeltük meg tőlük, hogy most akkor...
Tehát azt, hogy együtt kezdjük imával, és együtt fejezzük be imával, nem és kiki nem együtt annyi, hagyja
nem
annyira, az asztalt?
Nem ennyire, hanem hogy igen, azon igyekeztünk, hogy együtt kezdjük el, és imádkozzunk, igen, de aztán utána, hogy ki a... Igen, tehát nem volt egy olyan fegyelmezett, rendezett kis csapat. Amiatt se, hogy na most akkor ő evett, vagy nem evett, vagy mennyit evett, illetve azt viszont azt arra ráneveltük őket az étel iránti megbecsülésből, hogy keveset vegyen, amiről gondolja, hogy azt meg is tudja enni, és akkor a tányérját ürítse ki. Tehát ezt megköveteltük, hogy azt ne, mert hát imádkozzuk, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és hogyha azt pedig csak olyan félvárról veszi, tehát ez úgy működött, azt hiszem.
De a tányér kiürítése az nem a kukára vonatkozott, hanem ő
egyen meg ott, tehát az asztalnál, igen, hogy üres tányért, kitakarított, tehát, hogy... tányért hagyjon ott, amikor végzett. Igen. Ez egy apró prózai gyakorlati példa.
És ezt ők átvették mostani családjukba is? Tehát így megmaradt, vagy követhető ez, hogy... Nem biztos,
nem
hogy tudhatjátok.
A mindennapokban nem, amikor így mondjuk születésnapban, nem biztos, hogy átvették, nem tudom.
De van itt azért az is, hogy ezen a téren talán, főleg én túl szigorú voltam.
Mit jelent ez?
Hogy például most lehet, hogy néha azt kellett volna, hogy mondjam, jó, akkor félretesszük, és majd megeszed később. Tehát nem, ez nem maradt meg mindegyiküknél pozitívan, hogy muszáj volt megenni. Tehát ez egy, nem volt talán egy olyan helyes eljárás. Valószínűleg abból adódott, ugye, hogy én a kisgyerekkoromat a háború után töltöttem, és ott nagy érték volt, hogy egyáltalán ugye van ennyi. Még így egy másik terület, az az iskola. Ott igyekeztünk azt ahhoz tartani magunkat, hogy ez az ő feladatuk. Ők gondoskodjanak mindenről. Itt is szerepet játszott az, hogy én olyan körülmények között nőttem föl, hogy mindenről magamnak kellett gondoskodnom, nem tudtak, nem volt, aki segíteni tudjon, és ez eléggé nálam pozitív élményt jelentett, és ezt ők is tulajdonképpen tényleg a saját, ez a szabadság is volt bizonyos értelemben, meg akkor személyes elköteleződés vagy feladatnak tekintették. Ez az én dolgom, és nekem kell a következményekkel szembenéznem.
Azért ez nem minden szülő számára könnyű, mert addig könnyű, amíg jól tanul a gyerek, de mihelyest becsúszik egy rosszabb jegy, akkor a legtöbb szülő ezt az elvet félredobja, és azt mondja, hogy nekem kötelességem szülőként, hogy segítselek, és különféle rendszabályokkal próbálják legtöbben rávenni a gyereket arra, hogy na hát akkor most kapd össze magad egy kicsit.
Igen, igen, és ugye, hogyha most a saját magunkban nézünk, akkor saját magunknál is találhatunk hibát, ugye mondtad, hogy elv, csak hogy az elv önmagában nem elég, hanem a tényleges valóságot, tehát az illető személynek, a gyereknek, fiúnak, lánynak a valóságát is figyelembe kell venni, és ez a figyelem az, ami aztán eredményezi, hogy akkor mi a teendő. Figyelem, megfigyelés. Ez nagyon fontos. Tehát az elvekkel feltétlenül különösen nekünk, apáknak, férfiaknak vigyáznunk kell. Tehát fontosak az elvek, de az élet az fölülírhat egy bizonyos elvnek tekintett, talán mégsem olyan nagyon elvi dolgot.
Az életetekben olyan, hogy ez nagyon nehéznek bizonyult, mert sok szülő ezt a szabadságot adok című dolgot nagyon nagy nehézségnek éli meg. Ti életetekben nem fordult elő olyan, hogy igen, tudom, hogy szabadságot kéne adni, de ez azért már sok. Itt most nem. Vagy hogy küszködnötök kellett ezzel.
Az a konkrét példa, hogy a gimnazista lányunk harmadikban megbukott oroszból, és utóvizsgára kellett volna a nyári szünetben készülnie. Én, mint anya, úgy éreztem, hogy hát erre, mint szülő, meg kell oldanunk azt, hogy a nyári szünetben időt megkészüljön. És akkor a július vége felé volt emlékezetemben, azt előáll, hogy
ez két nappal, egy vagy két nappal az utóvizsga dátuma előtt volt.
Ja, olyan közel volt, igen. Hogy nem akar visszamenni a gimnáziumba. Tehát utóvizsgára se, meg a
gimnáziumba
se akar. Hát ez engem, mint anyát, keményen érintett, viszont hát jó volt, hogy a férjem pedig mondta, hogy lehet, hogy neki van igaza.
Tehát ezt éreztem bensőleg, hogy lehet, hogy igaza van.
Hogy igaza van ezzel a
döntésével.
És hát a utólag visszatekintve ez beigazolódott, mert hát eljött a gimnázium, tehát nem ment utóvizsgára, nem folytatta viszont, és jót tett neki, hogy akkor egy évet, hogy úgymond otthon volt a családi környezetben, és megérlelődött benne az, hogy levelezőn be akarja fejezni az érettségit, és nagyon jó eredménnyel, vagyis le akar érettségizni, ezt meg is tette jó eredménnyel, és a főiskolára is, maga önszántából, tehát készült, és
bejött. Annak a főiskola végeztével egyik tanárnője, professzornője odajött, és mondta, hogy
amikor a diplomaosztáson mi is ott voltunk, igen.
Mondta, hogy dolgozzon egy ideig, menjen egyetemre, és jöjjön vissza a főiskolára tanítani.
Ez lett a gyerekből, aki a gimnáziumot félbe akarta hagyni.
Ez nem bölcsesség volt. Tehát például most, hogyha visszagondolok rá, ő június 30-án született, tehát az elsőbe viszonylag korán ment. Tehát, hogy ez is okozhatta a problémát, csak ezt akkor mi nem láttuk.
Nem fogtuk föl.
Csak ott volt annál a bejelentésénél az az érzés, hát ha neki van igaza.
Ez nagyszerű, hogy ez megvolt benned. Azt hiszem, az abba gyökerezhetett ez a nagy bölcsességet, hogy tudatosan az életet akartátok szolgálni, tehát hogy az ő életét, és belefért a képbe az is, hogy esetleg neki is igaza lehet, hiszen az ő életéről van szó. Ezt valóban sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Köszönöm szépen ezt a szép beszélgetést veletek, Rita és Robert, és talán még máskor is majd alkalom kerül rá más összefüggésben, és a hallgatóktól pedig elbúcsúzom gyermekével szűzanyánk szent áldását adja ránk.
Amen.
Thank you.